Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és Isten adta ezt a lehetőséget. Imádkozzunk azért majd, hogy Isten áldjon meg bennünket. Nehémiás könyvével foglalkozunk, és a múlt hetekben is már erről hallottunk tanításokat, ezzel kapcsolatosan beszélgettünk, és vágyom arra, hogy Isten újat, frissítőt adjon nekünk. Sámuel nincs itthon, és nagy szeretettel imádkozik értünk, és kérte, hogy mi is imádkozzunk érte. Elég húzós napon van túl, ott, ahol evangelizál, és ma is még vár rá egy ilyen feladat, hogy imádkozunk majd ő érte is. És szeretném már most mondani, hogy a Nehémiás könyvének az 5. fejezetét keressük ki az igéből, a Bibliából, vagy nyomtatott, vagy digitális Bibliából, ugyanis kivetítve nem lesznek ezek a hosszú részek, minden más ki lesz vetítve, de ezzel is szeretnélek sarkalni benneteket, hogy együtt tanulmányozzuk az igét. Tisztában vagyok azzal, hogy más-más fordításból olvasunk esetleg, de a Nehémiás könyvének az 5. fejezetének azok a biblikus üzenetei, amiket megértünk, és látunk is, nem csak hallunk, hanem látunk is, azok jobban belemélyedhetnek a szívünkbe. Tehát Nehémiás könyve 5. részét fogjuk majd olvasni, 3 részletben fogom felolvasni, de most szeretettel kérlek benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te élő vagy, és köszönjük Istenünk, hogy megnyithatjuk a Bibliát, a te igédet, és köszönjük, hogy mindaz, ami ebből élet számunkra, az a te kegyelmed. És köszönöm azt, hogy úgy szólsz hozzánk, hogy személyre szabott legyen az, és befogadható. Áld meg kérlek a mi szívünket, a mi figyelmünket. Amen. Mielőtt elkezdenénk olvasni az igét, szeretném ezt elmondani, hogy azt a címet adtam ennek a témának, hogy számolj le a belső ellenséggel. Azt láthatjuk, hogy Nehémiás egy olyan helyzetben van, amikor a külső ellenséggel próbál mindig leszámolni. Ugye láttuk azt, hogy együtt építik a városfalat, és hogy kívülről támadják őket diplomáciai úton, Szamballat, Tóbiá és Gesem. Együtt próbálták ezt megakadályozni. Együtt építették a városfalat, az egyik ember védte a másikat, mindenkinek az oldalán ott volt a fegyver, és valaki könyves kanalat ragadott, és építette a városfalat, a másik fele a csapatnak pedig vigyázott rá, és fordítva. Nehémiás ezt így rendelte, múlt héten erről hallottunk. Külső ellenség, és sokszor azon gondolkodunk, hogy vajon mi ellen tudunk harcolni kifelé, de itt valami teljesen másról van szó. De hogy eljussunk eddig az igéig, szeretném, hogyha először megnéznénk néhány előzményt. Izraeli törvények azok, amik határt szabtak, hogy hogyan lehet kölcsönt adni, kölcsönt venni. A 2 Mózes 22-25 azt mondja, hogy ha pénzt adsz kölcsön népemnek, a veled levő szegénynek, ne légy hozzá olyan, mint a hitelező, ne vessetek ki rá uzsorát. Szabad volt kölcsönt adni, de 0%-os THM-re. Nem lehetett visszakérni a kamatot, itt uzsorának fordítja az ige. De van egy másik elv is, Dávid Zsoltárából idézek, 37. Zsoltárnak a 21. versét, hogy kölcsön lehetett adni, de azt vissza is kellett adni. Ugyanis azt mondja Dávid, hogy kölcsönt kér a gonosz, és nem fizeti vissza, de az igaz, irgalmas és adakozó. Kölcsönt adtak abba az időbe, és mindenki, aki nem tudta visszafizetni, bár tehetősége volt erre, de nem tudta visszafizetni, az gonosznak gondolták. Nem lehetett tehát kihasználni ezt a vajszívűséget, 0%-os THM-et, és hogy nem is kell ezzel foglalkozni, nem is fogom még magát, nem csak a kamatot, még a kölcsönt sem fogom visszaadni. Nem volt megengedhető. És amikor Dávid volt a király, Salamon volt a király, akkor bőség volt, akkor minden rendben volt, gazdaságilag is, és társadalmilag is. Szerették egymást. Azonban, amikor az ország ketté szakadt, jöttek a külső támadások, mert a gonosz királyoknak az uralma ezt hozta, Az északi ország résznél hamarabb, intenzívebben ott csak gonosz királyok voltak. A déli ország résznél viszont volt néhány jó király, és tompította félig meddig ezt az ítéletet. De jöttek a külső támadások, megromlott a gazdasági helyzet, és a gazdagok elkezdték kihasználni a szegényeket. A módosabbak elkezdték kihasználni a helyzetelőnyüket, hogy a nincsteneneket még jobban lentebb nyomja. Az az igazság, hogy ez mit mond számunkra 2024-ben Magyarországon, ez egy nagy kérdés lehet. És mondhatjuk, hogy hát igen, elolvassuk majd ezt az igét, ebbe belehelyezzük magunkat, de vajon mit mond nekünk? De akkor ne is várjuk tovább azt, hogy olvassuk az igét, az első 7 verset olvassuk. A Nehémiás könyvének az 5. fejezetének az első 7 versét szeretném felolvasni. Hallgassuk figyelmes szívvel. Közben pedig a köznép, miközben a várfalat építették, közben pedig a köznép és asszonyaik erősen zúgolódni kezdtek zsidó testvéreik ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabona kell nekünk, hogy együnk és élhessünk. Voltak, akik meg ezt mondták, mezőinket, szőlőinket, sőt házainkat is zálogba kell adnunk, hogy gabonát vehessünk, mert éhezünk. Mások pedig így szóltak, mezőinkre és szőlőinkre pénzt vettünk föl kölcsön, hogy adót tudjunk fizetni a királynak. És ime, bár a mi testünk ugyanolyan, mint testvéreink teste, és a mi fiaink is olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabságra kell adnunk fiainkat és leányainkat. Sőt, vannak is már szolgának eladott leányaink, és nincs erőnk arra, hogy őket megváltsuk, hisz mezőink és szőlőink már másokéi. Igen nagy haragra gerjedtem azért, amikor panaszokat és a dolgokat hallottam. Magamban mélyedve gondolkodtam erről, majd megróttam az előjárókat és a főembereket. Eddig szeretném volna most elolvasni. Néha egy-egy gondolatnak az igevers közben van vége. Régen nem volt részekre és versekre tagolva a Biblia, és itt is láthatjuk ennek a tanúbizonyságát. Majd ezután fogom olvasni a 7b-től. Jelenlegi helyzet tehát az, hogy a gazdag elkezdte kizsákmányolni a szegényt, és az északi ország részt ugye elvitte az asszír birodalom, az asszír fogságba, majd kicsit később a babiloni birodalom, ugye leváltotta az asszírokat a világ palettáján, elfoglalta Jeruzsálemet, és Nebukadnezár elvitte a vezető réteget Babilonba. És még nagyobb lett az anarchia, még nagyobb lett a káosz, még jobban ki tudták használni a tőkésebbek a nincsteleneket. És ezzel szembesült itt Nehémiás. Eladósították egymást, kamatokat kértek a másiktól, uzsora kamatot kértek a másiktól. És hogyha visszatérünk egy picit Dávid gondolatára, akkor mondhatta azt a vagyonos, hogy hát én adakozó vagyok, én igaz vagyok, és te meg gonosz vagy, mert nem tudod visszaadni. Nem tudom, hogy érzékeljük-e, hogy mekkora nagy társadalmi feszültségek lehettek. És lehet, hogy hatékonyan küzdöttek kifelé, diplomáciailag is, hogyha kell, akkor fizikailag is, megvédték volna egymást, de nép mégsem volt egységes a nép. És mit üzen ez most, ma Magyarországon a számunkra, a mi számunkra? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát imádkozhatunk ezért. Megváltozhat éppen az, hogy a gazdag ne használja ki a szegényt. Kitaláltuk, és azt gondolom, valósan találtuk ki azokat a fogalmakat, hogy modernkori rabszolgasság, és a pénzembereknek egyre több lesz, valakiknek meg egyre kevesebb, de nem erről van szó. Nem társadalmi és nem politikai kérdést szeretnék ebből a mai napból csinálni. Ugyanis az 5. vers az arról szól, hogy valami más történik itt. Még megemlítem azt, hogy az előző évtizedekben, évszázadokban volt ez a jelenség, és Mikeás azt mondja, hogy jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak ki, és gonoszságot terveznek fekvőhelyükön, mihelyt megvirrad, végrehajtják azt, mert van hozzá hatalmuk. De kik ezek? Testvér testvér ellen. Azt vették észre a szegények, hogy akik kölcsönt adtak nekik, azoknak ugyanolyan a testük, mint nekik. Miről van itt szó? A kölcsönadó zsidó férfin is ott volt a körülmetélkedés jele, és a kölcsönt vevő zsidó férfin is ott volt a körülmetélkedés jele, a szövetség jele. Testvérek voltak. Sőt, az ő gyerekeik szintén ugyanígy hasonlítottak egymáshoz. 8 napos koruktól fogva. És testvérek voltak. És elgondolkodhattak azon, hogy a gyerekeim játszanak az Unió kompatibilis játszótéren egyszerre. Osztálytársak, ovistársak, és mégis az apukájuk kihasznál engem. Mekkora nagy társadalmi feszültség ez? De most szeretném, hogyha mi is megértenénk azt, hogy mi is testvérek vagyunk. És nem a körülmetélkedés, nem a fizikai körülmetélkedés van a szívünkön, a lelkünkön, a testünkön, hanem Jézus vére. Jézus vérében vagyunk testvérek. És tudjátok, hogyha végig gondolom azt, hogy az én szívemen képletesen ott van az ajtófélfán és a szemöldökfán Jézus Krisztus vére, és a másiknak is ott van a szívén, akkor ez a szövetség összeköt bennünket. És testvérek vagyunk. És nem-e van valami olyan belső feszültség, belső ellentét, amit most orvosolni kell? És amikor a gyülekezetről beszélek, nem csak kizárólag a kecskeméti baptista gyülekezetről beszélek. Mindenkiről, akinek a szívén ott van Jézus vére, és Jézust megváltójának vallja. Gondoljuk végig, hogy milyen belső feszültségeink vannak itt egymás között. De hogy ebből egy picit többet kapjunk, először nézzük, hogy mit csinál Nehémiás. Köszönöm a túlcsorduló szeretetet. Nehémiás rájön, hogy hiába hadakozik kifelé, ha belső ellenséggel nem tud leszámolni, akkor szétforgácsolja ezt a társadalmat, és hiába építik a városfalakat, nem történik semmi. Nagy haragra gerjedt, de haragja után egyből azt mondja az ige, magamban mélyedve gondolkodtam erről, majd megróttam az előjárókat és a főembereket. Ezt az egy gondolatot Cseri Kálmántól szeretném idézni. Azt mondta, hogy Nehémiás rájött arra, hogy senki más nem tudja megoldani ezt a helyzetet, és leborult Isten elé. Hogyha akármilyen probléma van, belső feszültség, testvér testvér ellen, és nem tudod megoldani ezt a helyzetet, Isten szerelmére kérlek, borulj le a kereszt alá, és szűrd át Isten szűrőjén a gondolataidat, a megoldásokat. Én hiszem, hogy Isten akar adni ilyet. Akar adni megoldást, hogyha van ilyen. Vagy hogyha előre, preventív jelleggel gondolkodsz erről, hogy nem szeretnél feszültséget, akkor is borulj le a keresztövéhez. És mondd azt, hogy szükségem van rád, Istenem. Te mutasd meg a megoldást. Csak az Úr segíthet. És azt mondja itt ez a fél gondolat, hogy megrotta az előjárókat és a főembereket. Kik ezek az előjárók és főemberek? Azok voltak Nehémiás idejében, az előjárók és a főemberek, akik tehettek erről az egész helyzetről. Helyzetelőnyük volt, vagyonosak voltak, módosak voltak, és kölcsönt adtak. Fenntartották ezt a rendszert. Mit mond ez nekünk? Fizikai, lelki és szellemi tőkénk van. Azt énekeltük, hogy amin van, hozom eléd. Köszönöm szépen az ihletett dicsőítést, engem ihletett. Valamiféle tőkéd van, vagy helyzetelőnyöd van. Isten azt szeretné, hogyha szétosztanád, de úgy, hogy a másik felemelkedjen. Lehet úgy fizikailag segíteni, hogy közben ellehetetlenítem a másikat. Én nem tudok ilyenről a gyülekezetünkben, nem is szeretnék tudni. Remélem, hogy nincs ilyen. De van olyan is, hogy lelkileg próbálunk dőfösen tanácsot adni, és azt mondani, hogy figyelj, Pityu, az az igazság, hogy ezekkel a problémákkal nem kell foglalkozni. Imádkozol, és lesöpröd a válladról. Nem kell ezzel foglalkozni, nem baj, hogyha ezt elfelejted, mert álmatlan éjszakáid vannak, akkor az nem tesz jót. De hogyha én nem olyan lelki alkat vagyok, akkor nehézségbe fog ütközni. Igen, tényleg a Biblia azt mondja, hogy rakjam le a kereszt alá az én problémáimat, és az Úr Jézus valóban megszabadít. De amikor a lelki alkatom olyan, hogy ezt nehezebben tudom megtenni, bocsánat, nem szeretném kisarkítani arra, hogy hát ilyen a lelki alkatom, akkor én nem tudom ezt megtenni. Nem. De a lelki alkatom olyan, hogy nehezebben tudom ezt megtenni, mert mondjuk melankólikus vagyok, nem flegmatikus, hanem melankólikus, akkor én próbálom megváltoztatni magam a tanácsadóhoz képest. Olyan akarok lenni, mint ő. Próbálom ezt a kölcsönt visszafizetni, és hogyha ez nem megy, akkor fizetem a kamatot, fizetem, és sanyargatom a saját gondolataimat, a saját testemet, és vádolom saját magamat. Hogyha nem bölcsen tanácsoljuk a másikat, akkor adósságba fogjuk kergetni lelkileg. Én nem tudom, hogy van-e ilyen helyzet, hogy te adósságba kergettél valakit, vagy téged. De szeretném azt elmondani neked, hogy nagyon-nagyon bölcsen fontoljuk meg ezeket a szavakat. Beszéltem olyan valakivel, aki azt mondta, hogy figyelj, Pityu, nekem gyógyíthatatlan betegségem van, jártam egy közösségbe, és ott azt mondták, hogy imádkoznak azért, hogy meggyógyuljak. Imádkoztak, hittem benne, nem gyógyultam meg, ugyanúgy szedem a gyógyszereket. És azt mondták, hogy hát azért van ez, mert nem elég erősen hittél. Szégyenkeztem, ott hagytam ezt a közösséget, most ebbe a másik közösségbe tartozom. Nem baptista berkeken belül lévő beszélgetés volt ez. És nem tudom, hogy mihez kezdjek. Nem tudok mit csinálni. Azt tudtam mondani neki, hogy az Úr Jézus nagyon szeret téged, és ő megért. Ő nem véletlen adta neked ezt a nehézséget. És ő szeret téged. Nem tudom, hogy melyik vallási közösség volt, hál' Istennek nem tudom. De nem fölemelték a szegényt, a nyomorultat, a nincstelen, hanem még jobban lentebb tiporták. Nem tudom, hogy ebből a példából látjuk-e azt, hogy milyen veszélyes az, hogyha mi olyan tanácsokat adunk, ami nem feltétlenül isteni. De mehetünk tovább. Van tapasztalati tőkénk, van bizalmi tőkénk, van olyan tőkénk, hogy ez az elmúlt évekből jön, és én büszkén mondhatom, hogy hát igen, ha jó házasságot akartok, akkor csináljátok azt, amit én és a feleségem, Andi. Mert fantasztikus házasságunk van. Egyébként nekünk is vannak problémáink, és nem tökéletes a házasságunk, Isten kegyelmére vagyunk szorulva, de nem mondhatja senki ki, én sem mondhatom ezt ki, hogy jó a házasságunk, és ti is kövessétek azt. Tanácsolhatunk, a bibliai elv alapján adhatunk tanácsokat, de ne adjunk úgy kölcsön, hogy közben kamatozzon ez a valaki, és folyamatosan azt mondja, hogy én szeretnék olyan lenni, mint X vagy Y. Szeretném úgy nevelni a gyerekemet, mint X vagy Y, mert az ő gyerekei már felnőttek és a gyülekezetben vannak. Óvatosan bánjunk ezekkel. Ne adósítsuk el a másikat. Ez az egyik fele, ez a rosszabbik fele. Lehet, hogy érintve vagy, szeretve kér téged Isten, hogy változtasd meg ezt, tedd helyre ezt. Majd erről egy kicsit később fogok szólni. De azt is üzenni akarja ezen az igény keresztül az Úr, hogy a gazdag is, a szegény is, mindenki fontos az ő számára. És tudom azt, hogy neked, nekem vagy fizikai, vagy szellemi, vagy lelki tőkénk van. És ezt meg szét tudjuk osztani bölcsen, hogy a másikat felemeljük. Annyira jó lenne, hogyha ezt egyre erősebben megtapasztalnánk. Az nem működik, hogy a városfalat építjük, kifelé evangelizálunk, missziózunk, a belső ellentéteket pedig nem oldjuk fel. Isten szeretné, hogyha más lenne a gondolatunk. És a fizikai szétosztásban igen benne van az is, hogy szociálisan mennyire vagyunk érzékenyek. Az elesettek felé, a rászorulók felé. Majd a hirdetésekben mondani fogom, hogy holnap ima alkalmon, Sámuellel beszélve, ez lesz a téma, hogy szociális érzékenység, diakoni szolgálat a gyülekezetben. De gondold végig, hogy te mennyire vagy érzékeny, mennyire szeretnél segíteni a másikon, úgy, hogy ne a te helyzeted emelkedjen, vagy lássák az emberek a te jó cselekedeteidet, hanem tényleg valóban tud segíteni a másikat. Nagyon érdekes ez az élethelyzet. Erről beszéltem most. És itt az isteni megoldás. Nem tudom, hogy mennyire érzed ebben a helyzetben magad most benne. Isten szeretné megoldani az ő módszereivel ezt. Olvassuk el a 8. verstől, vagy a 7b-től a 13. vers végéig az igét, és így tanulmányozzuk. Szóval megróttam az előjárókat és főembereket, és ezt mondtam nekik. Ti saját testvéreiteket uzsorázzátok ki. Aztán nagygyűlést hívtam össze ügyükbe, és ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint megváltottuk a zsidó testvéreinket, akiket eladtak a pogányoknak. Ti pedig el akarjátok adni testvéreiteket, hogy majd nekünk kelljen megvennünk őket. Erők elhallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Akkor ezt mondtam, nem jó dolog az, amit tesztek. Hát nem akartok Istenünk félelmében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, a mi ellenségeink. Hiszen magam, testvéreim és szolgáim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük a tartozást. Ti is adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat. Sőt, ezen felül a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak, olajnak a kamatát is engedjétek el. Ők pedig így feleltek. Visszaadjuk, és nem veszünk el tőlük semmit. Úgy cselekszünk, ahogy mondod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy a beszéd szerint fognak cselekedni. Ruhámat is megráztam, és azt mondtam, így rázzon ki Isten minden embert az ő házából és vagyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt a fogadalmat. És itt van egy fantasztikus gondolat. Az egész gyülekezet pedig rámondta, ámen, és dicsérték az Urat, a nép pedig ez szerint, a fogadalom szerint cselekedett. Ez az igaz szakasz arról szól, hogy Isten hogy akarja kivezetni a népét ebből a nagyon nehéz helyzetből. Nehémiás összehívta a főembereket, nagy gyűlést hívott össze, és azt mondta, hogy figyeljetek ide, mi a babiloni fogságba egymást váltottuk ki, egymást segítettük, egymásnak a helyzetét emeltük. Ti meg itt a Kánaán földjén, az ígéret földjén egymást zsákmányoljátok ki. Hát hogy lehet ez? Szeretettel és alázattal mondom, hogy az előző gondolatsorban, hogyha te találva érezted magad, és nagyon nehéz megtenni, hogy szétosztod a vagyonodat, nem fizikailag beszélek elsősorban, hanem lelki-szellemi vagyonról, tőkéről, az ajándékaidat hogy tudod használni, ajándék alapú szolgálatról is beszéltünk a gyülekezeti órán, hogy tudod visszacsinálni azt, hogy te gondatlan mondatokkal, adósságba, lelki-szellemi adósságba taszítottál valakit, és nem neked akar visszaadni mindent, hanem az ördögnek adózik folyamatosan, és a kamatokat próbálja visszafizetni. Tehát, hogyha találva érezted magad, akkor szeretettel kérlek, fontold meg, hogy mit teszel. És hogyha ez nehéz, akkor a fogságban lévő keresztény testvéreinkről keres információkat. A Közel-Keleten, vagy a Távol-Keleten. Ott nem áll módjukba egymást kizsákmányolni, ott élet-halál kérdése a kereszténység. Az a kérdés, hogy ez milyen hatással van ránk. Vannak ilyen videók a YouTube-on, vannak ilyen híradások az interneten sokfelé. Ők olyan isteni szeretettel szeretik egymást, amit itt Európában nagyon kevésbé lehet tapasztalni. De mégis Isten ezt a megoldást akarja adni a számunkra. Fogságban, üldözésben nagyobb az összetartás, és ez változásra, változtatásra késztet bennünket. És lehet, hogy annyi a válaszunk, amennyi nekik volt, azt mondta az ige, hogy nem tudtak felelni semmit. Nem tudom, hogy te neked van-e arra gondolatod, hogy nagyjából mennyi tőkéd van lelkileg, szellemileg. Hogyan tudod ezt használni? És nem feltétlenül csak itt a gyülekezet padjaiban, vagy itt vasárnaponként, vagy a kis csoportokban, hanem kifelé, a szegények, a nincstelenek felé, a rászorulók felé, akiknek szükségük van az evangéliumra. Nem tudom, hogy te hogy érzed, neked szükséged van-e az evangéliumra, az örömhírre, az üzenetre, ami Istentől jön. Az Úr Jézus nem véletlen adta neked azt, amit adott. Ő nagyon-nagyon szeret. Szoktam mondani a fiataloknak is négy szem közt, most mindenkinek szeretném mondani, az Úr Jézus értékesnek tart téged. Rengeteg kincset rakott beléd, és ebben nagyon-nagyon hiszek, mert tudom, hogy még belém is rakott rengeteg kincset, pedig én aztán a legalja vagyok emberileg. Én azt gondolom, hogy Isten úgy néz ránk, hogy személyesen tudja azt, hogy mit rakott belénk, és szeretné, hogyha ezt nem a saját pénztárcánknak, vagy lelki helyzetünknek, a dicsőségünknek a növelésére használnánk, hanem azért, hogy a testvéreinket fölemeljük. És amikor ezt megmutatta Nehémiás, hogy a fogságban ez történt, akkor nem tudtak felelni semmit. És van itt egy bökkenő, hogyha nem ezt tesszük, bár ezek lehet, hogy kemény szavak, hogyha nem ezt tesszük, akkor valami nagyon-nagyon érdekes dolog történik. Először ezt olvasom föl, amit most kivetítettem. Példabeszédek 14.31. Aki elnyomja a szegényt, gyalázza annak teremtőjét. Aki pedig tiszteli őt, mármint Istent, az könyörül a szűkölködőn. Azt mondja itt Nehémiás a 9. versben, hogy nem jó dolog, amit tesztek, hát nem akartok Istenünk félelmében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, ami ellenségeink. Látták Szambalaték, hogy ezek kihasználják egymást. Ezek adósságba kergetik egymást. Hát milyen Istenük van nekik? Hogyha mi nem a másikra figyelünk, és nem a másikat akarjuk fölemelni Jézus szeretetével, és lehajolni ahhoz, akihez kell, akkor joggal mondhatják itt keresztény Európában, hogy hát milyen ez az Isten. Oké, hogy mondják, hogy 1 János 4-8 Isten a szeretet, meg a szeretet törvénye, szeresd az Urat, a te Istened, szeresd emberbarátodat, meg a 10 parancsolat is erről szól, az egész Biblia erről szól, a szeretetről. De hát köszönöm szépen én ezt a szeretetet. Hát nem szeretik egymást. Nem tudom, hogy van-e ilyen személyesen az életedben. Hál' Istennek megadta az Úr nekem azt a kegyelmet, hogy miközben készültem, nem egy konkrét eset kapcsán jutottak eszembe gondolatok, csupán értelmeztem az igét, és arra jöttem rá, hogy ez nekem nagyon-nagyon szól. Nekem vannak ilyen eladósításaim. Vannak, akiket eladósítottam egy-egy gondolattal. Majd erről beszélek egy picit később. Nem tudom, hogy neked van-e. Hogyha van, akkor kérlek, változtasd meg, mert azt mondja az Úr, hogy szeretném, hogyha ne engem gyaláznának, hanem más látnának benned és bennem. A János evangéliumából felolvasom ezt a nagyon jól ismert igét, és ez egy hatalmas missziós lehetőség. Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez merőben más, ugye? Mint amit itt láttunk Nehémiásnál. Merőben más, mint amiről eddig beszéltem. Ez egy fantasztikus lehetőség, hogy így szeressük egymást. És tudom azt, hogy ennek a gyülekezetnek is nagyon erős a szociális beállítottsága. Nagyon hálás vagyok minden egyes ilyen testvérért. Látom rajtatok, hogy a lelki-szellemi tőkét, a fizikai tőkét is meg akarjátok osztani. Ezt látom, de mégis azt kell mondanom, hogy ha van olyan visszamaradás, amit meg kell oldani, és ez belső ellenségként feszül, akkor azt oldjuk meg. Ez a belső ellenség szó, ez nagyon érdekes. Nem belül van az ellenség, hanem belül a szívünkbe van a léleknek az ellensége, az ördög. És ő akarja, hogyha egymás ellen feszülünk, akkor utáljuk egymást, gyűlöljük egymást. De ez pont az inverze, pont az ellentéte, amit felolvastam. Arról ismer meg titeket a világ, és nem gyaláz engem, mondja az Úr, hogyha egymást szeretni fogjátok. A szeretetnek egy kifejezése a szociális érzékenység és minden más, amiről beszéltem. És itt van az a fordulópont. Lehet, hogy lemerültem, nem merültem le. Itt van az a fordulópont, amiért Nehémiás imádkozott. Ez Isten munkája. Az, hogy hallasz gondolatokat, tanulmányozod az igét, és érzed, hogy meg kell osztani a tőkédet másokkal, hogy mások emelkedjenek, azt sem én, Sámuel sem, még maga Billy Graham sem, hogyha élne, nem tudná megoldani, nem tudná megváltoztatni. Csak Isten tudja megváltoztatni. És emlékezzünk vissza, Nehémiás leborult Isten elé, és azt mondta, hogy te old meg, kérlek, ezt a problémát. Hogyha szívedben azt érzed, hogy valamit tenned kell ezen beszédek hatására, akkor tedd meg. Ez Isten sarkalása, Istennek a tanácsa, Istennek az üzenete számodra. És most van egy olyan forduló pont, hogy megtagadhatod ezt, vagy elfogadod. Két nagy királyt szeretnék említeni, Sault és Dávidot, klasszikus példa. Saul nem várta meg Sámuelt az áldozattal, mert félt attól, hogy egy bizonyos harcban nem tud kiállni az ellenség ellen, mert széled mellőle el a nép. Nem várta meg Sámuelt az áldozattal, Sámuel megróta, és Saul azt mondta, hogy gondolta, hogy ez így nem lesz jó, hát én vagyok a király. De Sámuel egyből mondta azt, hogy elvetett téged az Úr, és szíve szerint való királyt keres. Saul, ahogy megtagadta ezt a gondolatot, nem csak Sámuel részéről, hanem Isten részéről, egyre jobban ment le az élete. Üldözte Dávidot, aztán halott idézőhöz ment, a legvégén pedig önkezével vetett véget magának. Így ment lefelé az életpályája. Csak azért, mert megtagadta Istennek a tanácsát. Dávid ugyanezt tehette volna. Dávid gyilkos volt, Isten kiválasztott királyaként, gyilkos volt és házasságtörő. És Nátán próféta, amikor szembesítette ezzel, akkor Dávid megölhette volna Nátánt. Hát jó harcos volt. Megölhette volna Nátánt, de nem tette. Hanem azt mondta, hogy Istenem, bocsáss meg nekem is, teremts bennem tiszta szívet. Olvassuk el az 51. Zsoltárt. Nem mindegy, hogy Saulhoz hasonlítasz, vagy Dávidhoz hasonlítasz. Személyesen neked azt üzeni az Úr, hogy ő isteni megoldást akar adni, hogy te bőségbe legyél, hogy a tőkédet úgy tud használni, hogy te is gyarapodj, és a másik is gyarapodjon. Mond egy érdekes gondolatot itt Nehémiás. Azt mondta, hogy ti is adjátok vissza nekik még ma mezőiket, szőlőiket, olajkertjeiket és házaikat. Hogyha van valami döntés a szívedbe, akkor még ezt ma kezd el. Ír messenger üzenetet, hív föl, menj hozzá oda személyesen. Mint ahogy mondtam, bennem is dolgozott az Úr, bennem nagyon-nagyon dolgozott, és rájöttem, hogy iszonyat nagyon vétkes vagyok ezekben, és néhány folyamatot elkezdtem, hogy rendezzek, hogy utána járjak bizonyos dolgoknak. Volt olyan, amikor azt gondoltam magamról, hogy bizonyos helyzet előnyömnél fogva megengedhetek magamnak egy mondatot. Egy gyülekezeti csoportosulás előtt. Ez nagyon rossz vége lett. Nagyon nagy áldás volt az, hogy Isten megkönnyörült rajtam, és azt mondta, hogy menj el ehhez a nénihez. Elmentem egy nénihez, beszélgettünk, és Isten lelke leszállt. És bocsánatot kértem, és ő megbocsátott. És fantasztikus volt ez a helyreállás. Nem engedhettem magamnak meg azt, hogy adósságba, lelki, szellemi, morális, erkölcsi adósságba taszítsam őt, csak azért, mert mondtam ilyet. Hogyha most van egy ilyen döntés a szívedbe, akkor még ma ezt tedd meg. De hogyha nincs olyan, hogy megbántottál valakit, csak szeretnéd a vagyonodat, a tőkédet szétosztani, segíteni a másikon, akkor ma kezd el ennek a folyamatát. Ne holnap, mert az emberi szív olyan, hogy ma délután rengeteg más impulzus, információ ér téged, van egy éjszaka is, holnap reggel meg készülni kell az iskolára, meg a munkahelyre is, másfelé terelődik az agyunk. Még ma kezdjük ezt el. Isten szeretné, hogyha ma döntenénk. És ez egy törvényszerű következmény. Hogyha Istent követjük, akkor áldás száll vissza ránk, ha nem követjük, akkor átok sújt bennünket. Mózes könyvének, az 5. könyvének a végén a búcsúbeszédekbe látható az, hogy elmondja azt Mózes, hogyha Istent követed, ez az áldás fog téged érinteni, betölteni, Izraelnek mondja. Ha pedig nem, akkor ilyen átok fog sújtani. És megvalósult, beteljesült utána lévő évtizedekbe, évszázadokba. Ugyanilyen törvényszerűség, bocsánat a technikusoktól, de hogyha ezt 10 centiről leengedem, akkor a gravitáció törvénye miatt leesik. Az, ahogy döntesz, törvényszerű, hogy áldást vagy átkot von maga után. Nem tudom, hogy akarod-e megosztani a saját magad által fölhalmozott, vagy kapott, vagy nyert, vagy szerzett tőkét, helyzetelőnyt. Isten azt szeretné, hogy mindannyian egymást támogatnánk, és kiteljesüljön mindannyiunk élete úgy, hogy az Úr valósuljon meg minden tettünkben és szavunkban. És annyira szép ennek az ige szakasznak a vége. Az egész gyülekezet pedig rámondta, miután azt mondták, hogy igen, megtesszük, azt mondta, hogy ámen, és dicsérték az Urat, a nép pedig e szerint a fogadalom szerint cselekedett. Ha megosztod a másikkal azt, ami a tied, hogyha helyreállítod ezeket a belső konfliktusokat, és küzdesz a valós ellenség ellen, a sátán ellen, akkor tudjuk igazán egy szívvel dicsérni Istent, itt a gyülekezetben is, házi csoportban is, dicsőítő csapatokban is, akármi más találkozókon is, az ifiben is. Csak akkor, hogyha látjuk, hogy mi egymásért, az Úrért és egymásért szeretnénk élni és cselekedni. És a harmadik részt szintén szeretném felolvasni a 14-től 19-ig, és néhány gondolatot csak hozzáfűzni. Tehát a 14. verstől így hangzik az ige, sőt attól a naptól fogva, amelyen Júda földjére helytartóul rendeltek, Artasasztás király 20. esztendejétől fogva a 32. esztendejéig, azaz 12 esztendeig sem én, sem az én testvéreim nem ettük a helytartónak járó kenyeret. Nem vették fel a fizetést. Holott a korábbi helytartók, akik előttem voltak, megterhelték a népet, és 40 ezüstsékelnél is többet szedtek be tőlük kenyérért és borért, sőt, még az embereik is zsarnokoskodtak a népen. De én nem így tettem, mivel félem az Isten. Sőt, még a várfalon is dolgoztam, és a mezőt nem szereztem, és minden szolgám részt vett ott a munkában. Ráadásul az én asztalomnál evett 150 zsidó főember. Továbbá azok, akik körülöttünk lapó népek közül jöttek hozzánk. Ezt készítették naponként, egy ökröt, 6 kövér juhot, valamint szárnyasokat is készítettek nekem, és 10 naponta bőségesen jutott különféle bor is. Mindemellett én nem kívántam beszedni a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz szolgálatot végzett ez a nép. Emlékezz meg rólam, Istenem, az én javamra, és mindarról, amit a néppel cselekedtem. Ezt az ige szakaszt olvastam föl, de már az előtte lévő versekben látszódik az, hogy Nehémiás a törvény szerint kölcsön adott. Nem tudta ezt a helyzetet. Én innen gondolom azt, hogy nem látta előre. Egységet látott, de az, hogy ennyire nagy panasz van a szegényeknek, nem látta. A 10. versben azt olvassuk, hogy kölcsönt adott, de azt elengedte. És a 17. vers azt mondja, hogy ráadásul az én asztalomnál evett 150 zsidó főember, továbbá azok, akik körülöttünk lakó népek közül jöttek hozzánk. Ez azt sejteti, hogy volt egy nagy vagyona, és még azt is szétosztotta azért, hogy amiről itt beszélt, az átmenjen a gyakorlatba. Figyeljük meg, a főembereket látogatta meg, és vendégelte meg. Őket hívta be a közösségbe. Azt akarta, hogy ne csak egyszer történjen ez meg, hanem átmenjen ez a gyakorlatba. De közben apadt az ő vagyona. Példamutató volt, és őt követhették, és felszámolhatták ezt az intézményt, ezt az eladósítást, amit testvér testvérre ellentett. És itt szeretnék rátérni valakire, aki jogosan kérhetné tőlünk, hogy fizessük vissza a kölcsönt, neki korlátlan tőkéje van, de nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő. Olvassuk el ezt. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt, aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő, hanem, ahogy látszólag csökkent a vagyona, hanem önmagát megöresítette, szolgai formát vett fel, hasonló lett az emberekhez. És amikor emberi formában volt, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Azért mondom, hogy látszólag csökkent ez a szellemi tőkéje, mert ez az ige, ez nem áll meg itt, hanem azt mondja, Isten oly nevet adott nekem, hogy minden név fölött való. Jézus példa lehet nekünk abban, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy neki van. Megörösítette magát, szolgai formát vett fel, és hasonló lett hozzánk. Ő odaadta az ő vagyonát, érted és értem, a kereszten. És nem tudom, ez sarkal-e arra téged, hogy tényleg ez az indulat legyen bennünk. Az Úr Jézus szeretné ezt, hogyha ez átmenne a gyakorlatba. Az, hogy ránézünk. Nehémiás is előképe volt ennek, hogy csökkent a vagyona. De az Úr Jézus az igazi előkép. Ránézve tudjuk megoldani azokat a feszültségeket, amik vannak, esetleg vannak. És ránézve tudjuk szétosztani azt a szellemi lelki tőkét, amit kaptunk. Jézusban lehet leszámolni a belső ellenséggel. Csak Jézusban. És hogy miért? Itt van ez a másik kolossébeli levél, és annak a második része, 14. vers, eltörölte Jézus az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet. Félretette az útból, és odaszegezte a kereszt fára. Azokat az adósságokat, amik ellenünk szóltak, az ellenünk szóló rendelkezéseket, vétettünk Isten törvénye ellen, ezeket az adósságokat fölírták egy adóslevélre, fölírhatta Isten is egy adóslevélre, de nem erre nézett, hanem téged úgy szeret, hogy el van ezt törölve, mert Jézus meghalt, érted. Nem csak, hogy nem tekintette zsákmánynak, és szétosztotta a saját tőkéjét, odaadott mindent, az életét is odaadta, érted, hanem el is törölte, és mehetünk a bűneink bocsánatával az Úr Jézushoz. És hogyha nehéz gondolatokról beszéltem, akkor kérlek, így nézd. Én föltettem magam ezt a kérdést, hogy hát nem olyan sűrűn állok kinn, és Istenem, pont most kell erről beszélni, most én nem biztos, hogy ebbe bele szeretnék menni, de Isten azt mondta, hogy te csak hirdesd az evangéliumot, hirdesd az igét, és majd én cselekszem. Az Úr Jézusra nézve tudjuk ezt megtenni, kiegyenlíteni, vagy nem visszakérni a kölcsönt, az adósságot, a kamatokat végképp nem, és az Úr Jézusra nézve tudjuk szétosztani a mi lelki, szellemi és kell fizikai vagyonunkat. Szociálisan, fizikailag, szociálisan, lelkileg, szellemileg. Az adós levelünket oda szegezte a fára, hogy mindenki lássa, hogy nincs. És egy utolsó gondolatsor, érzelmi kölcsön elengedése, ez is benne van ebben az igében. Figyeljük meg, hogy mit mondott a legelső vers. Erősen zúgolódni kezdtek zsidó testvéreik ellen. Én azt gondolom, hogy a zsidó emberek olyan állapotban voltak, ezek a szegények, hogy tartozol nekem egy bocsánatkéréssel. Tartozol nekem azzal, hogy kisegíts a bajból. Nem tudom, hogy mi vagyunk-e ilyen helyzetben, hogy bennünket megbántottak. Keresetlen szavakkal, úgymond adósságba vittek bennünket. És tartozol nekem, legalább az a minimum, hogy egy bocsánatot kér már tőlem. Vagy kettőt, vagy három bocsánatkérés történjen meg. Valakitől hallottam, hogy a bocsánatkérés az egy dolog, de a megbocsátásra nem annak van szüksége, aki vétett, hanem nekem, aki ellen vétkeztek. És én azt gondolom, hogy amikor itt azt olvassuk, hogy dicsérték az Urat, akkor az látszódott az egész Izraelen, hogy megbocsátottak egymásnak. Az adó szolga példáját, hogyha nézzük, és nem bocsátunk meg egymásnak, akkor rossz vége lesz. 10 000 talentummal volt adós ez a szolga az Urának, és elengedte az adósságot. A 10 000 talentum, csak összehasonlításképpen mondom, az hatalmas összeg, nagy Heródes birodalmának az éves összbevétele 900 talentum volt abban az időben. Tehát 11 évnyi. Na most a magyar államháztartás bevételi kiadási oldal is, most megnéztem, 25.030.000 milliárd forint. Szoroz be 11-jel, mondjuk 300.000 milliárd forint. Ennyi adósságod van, akkor lehet 500.000 forintos fizetéssel, 1 milliós, 2 milliós fizetéssel is ezt törleszgetni, meg a kamatokat is, soha nem fogjuk kifizetni. Hatalmas adósság ez. De ebben a történetben, amikor ez az adósságot elengedő király elbocsátotta a szolgát, az a szolga az adóstársával találkozott, adóstársával, aki szintén a királynak tartozott, és mondjuk tartozott neki, mondjuk nem 300.000 milliárd forinttal, hanem 300.000 forinttal. És nem engedte el, börtönbe juttatta. És ezt megtudta a király, és azt mondta, hogy nem engedted el, akkor te is börtönbe fogsz kerülni, rabságra fogsz kerülni, amíg meg nem fizeted. A mi atyánkban azt mondjuk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Lehet, hogy ellened vétettek, és egész végig az duruzsolt a füledbe, hogy rendben van, hogy én hallom ezeket, de ellenem vétettek. Mi sokkal jobban megjegyezzük azt, amit ellenünk vétettek. Hogyha ez is történt, akkor bocsáss meg, engedd el. Az Úr Jézus szeretné ebben is, hogyha őrá figyelnénk. Szeretné az Úr Jézus, hogyha azt látnánk, hogy ő elengedte az adósságunkat, mi ne engednénk el azt a picit, amit a másik vétett ellenünk. Összegzésképpen szeretném azt elmondani, hogy a Nehémiás könyvének ez egy érdekes fejezete. Előtte is külső ellenségekkel harcol Nehémiás, majd jövő héten is, de itt belső ellenségről volt szó. Az igazi belső ellenséggel harcoljunk. Úgyhogy kérjünk bocsánatot, ha kell rendezzük, ha kell osszuk szét a vagyonunkat, ha kell, akkor bocsássunk meg. Amen. Én befejezésképpen szerettem volna kérni a Ladis Tamást, hogy énekeljük el azt, hogy homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. És az ének alatt, ha úgy érzed, hogy valamit tenned kell, akkor ezt tedd meg. Vagy gondolatba, vagy menj oda valakihez, de mindenféleképpen a szívedbe indítsd el ezt a gondolatot. Ha pedig megbocsátani kell, akkor bocsáss meg. Én azt gondolom, hogy az Úr Jézus, amikor a porba írt a bűnös asszonynak a bűneit, vagy valakik szerint mást írt a porba, de ezt a szél elfújta, ugyanúgy nekünk is homokba, porba kell írni. Mert az Úr Jézus megbocsátott nekünk az adósságlevelet, odaszögezte a fára, nincs többé adósságunk, ez az evangélium, ez az örömhír. És erre nézve tegyük mi is ezt. Gyertek és énekeljük ezt az éneket.